A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy ez megvan írva Jakab apostolnak levelében. Jakab apostol levelében az első verstől a 18. versig így szól Isten írott igéje. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja az elszóltan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tovahány. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkér a nap az ő hívségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő utaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogonván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk neked azért, hogy ma is szól a te szavad, szól a te igéd. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most elhagyva a hétköznapokat, eljöhettünk ide a te házadba azért, hogy te reád figyeljünk arra, hogy mit üzensz, mit tanítasz ma a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szíveinket azért, hogy meghalljuk mindazt, amit te mondasz. Kérünk, Urunk, hogy töröld el a mi süketségünket, és vesd el a mi vakságunkat, mert süketek és vakok vagyunk bűneink miatt arra, hogy megértsük mindazt, amit te mondasz. De köszönjük, Urunk, hogy a te szent lelked ki tudja bennünk és munkálni azt, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk, elfogadjuk mindazt, amire te ma oktatsz, amit te ma üzensz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd szánjuk oda most az egész figyelmünket, hadd szánjuk oda az egész életünket, és áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket, hogy ne úgy menjünk el, ahogyan jöttünk, hanem gazdagíts bennünket, építs bennünket a mi hitünkbe. Add meg, Urunk, hogy minél jobban megismerhessünk téged, hogy megismerhessük magunkat is, hogy mi milyenek vagyunk, és meglássuk, hogy milyen nagy a te kegyelmed, az irgalmad, amire mi teljességgel rászorulunk. Kérünk, Urunk, hogy te tedd áldottá ezt a mai együttlétünket, a mai Isten tiszteletünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk első versét. 164. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, Jakab apostolnak leveléből, az első fejezetből, a 13. versből olvasom. Tehát Jakab levelének első fejezetének 13. verse így szól. Senki se mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha valaki esetleg még emlékszik, akkor tavaly júliusban, amikor ugyanígy helyettesítésre került a sor, akkor a teológus hallgató társaimmal csináltunk egy rövid sorozatot, amelyben a Jakab levelének az első 12 versét dolgoztuk fel, és a következő néhány vasárnapon innen folytatnánk a 13. vers, valamint a következő verseket vennénk szemügyre. A levél első szakasza, Jakab levelének az első szakasza, ez a keresztjének szenvedésével foglalkozik, ez az első vázlatpont is a kiosztott papíron, a kísértés. A keresztjének szenvedése az mindig kísértés vagy próbatétel. És ha kicsit visszatekintünk, az első 12 vers fő témája az is a kísértés. Erről írta azt Jakab, hogy ha megáll benne az ember, ha tökéletes a cselekedetben, épp és fogyatkozás nélkül való, akkor ez a kísértés, ez egy pozitív esemény lesz, amit teljes örömmel kell fogadni, és boldog ember az, aki kitart benne. Na most ezután, rögtön a 13. verstől viszont megfordul a helyzet, és a kísértések, mint negatív események kapnak szerepet, amelyek kapcsán egészen odáig jut, hogy a 15. vers végén kijelenti, hogy halált nemz. Hát ez egy elég nagy fordulat, és az a kérdés, hogy mi változik, mi okozta ezt a fordulatot, vagy esetleg egy ellentmondást találunk-e itt a Szentírásban. Természetesen nem. Az egyik lehetőség ennek a látszólagos ellentmondásnak a feloldására az az, hogyha erre a két szakaszra, tehát az első 12 versre és az azután következő szakaszra úgy tekintünk, mint egy azon érmének a két oldalára. Az érme az maga a kísértés, és az egyik oldal bemutatja, hogy mi történik akkor, amikor az ember kitart Isten mellett, az egy pozitív végkifejlet, az érme másik oldala viszont bemutatja, hogy mi történik, amikor az ember elbukik, és annak a vége egy negatív végkifejlet, a halál. A másik lehetőség ennek az ellentmondásnak a feloldására, ami ezzel egyébként összefügg, szorosan összetartozik ezzel az előbb említett dologgal, hogy a kísérteni kifejezést a két esetben, tehát az első 12 versben és utána, következő kis szakaszban nem teljesen azonos értelemben használja. Nem teljesen azonos jelentéssel ruházza fel a Szentíró. A nehézséget az adja, vagy azt tetézi, hogy az eredeti görög szövegben is ugyanaz a szó szerepel, amit kísértésnek vagy próbatételnek lehet fordítani. Viszont, hogyha kicsit szemügyre vesszük a szövegkörnyezetet, amiben előfordul, akkor az alapján kiderül, hogy jelen esetben is két különböző értelemben használhatja itt a Szentírás ezt a kísértés szót. Ez egyébként nem idegen a Bibliától, hogy sokszor nagyon kis helyen belül, tehát akár egy-egy mondaton belül is más értelemben használ egy-egy szót. Például János evangéliumának az elején olvassuk Jézusról, hogy a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Hát ez egy nagyon érdekes mondat, mert itt egy mondaton belül háromszor kerül elő a világ, és legalább kettő, de lehet, hogy háromféle értelemben lehet értelmezni, mert a világ, ahova Jézus eljött, az a világunk, a földünk, ahol élünk, és a világ, ami általa lett, az nagyjából ugyanez, de ezt már ki lehet terjeszteni a mennyei világra is. És a harmadik világ szó, a világ, ami nem ismerte meg őt, ez pedig nyilván nem a földbolygót takarja, hanem az embereknek egy bizonyos rétegét, egy emberi sokaságot, akik inkább a világ szerint gondolkoznak, az Isten dolgaira nem nyitottak, és ezért nem ismerték meg Jézust, ezért nem fogadták el. Tehát láthatjuk, hogy a Bibliában tényleg van ilyen, hogy egy azon szót többféle értelemben használ, akár egy mondaton belül is. Tehát ennek fényében a kísértés szó alatt több mindent is érthetünk, itt a szövegkörnyezet és az összefüggés alapján tudjuk eldönteni, hogy mikor, melyik jelentés alapján kell értelmeznünk. Tehát Jakab levelének az elején a kísértés egy olyan külső élethelyzetet jelöl, amikor az ember Isten akaratának engedve, kitartva a nehézségből és a pillanatnyi kellemetlenségből egy hitbeli épülést visz véghez. A hitbeli épülése következik, és ezáltal ugye pozitív lesz a végkifejlet. Tehát ez az első jelentés, ez inkább egy ilyen külső környezetből adódó nehézség vagy próbatétel. A 13. verstől viszont kiderül, ugye, hogy Jakab egy olyan belső kísértésről beszél, amely az emberből, magából és az ő vágyaiból indul ki, és onnan ott fogam meg, és azután teljességre jutva ugye bűn lesz, és azután halált nemz. Tehát a végkifejlet ebben az esetben abszolút negatív, ugye teljességre jutván halált nemz. Ezért egyébként sok biblia fordításban különbséget is tesznek, és az első felét ezt inkább próbának szokták fordítani, a második részt meg kísértésnek, tehát próbálnak egy ilyen különbséget is tenni. Tehát a próba az a külső körülményből fakadó nehézség, a kísértés pedig az emberi kívánsággal szembeni küzdelmet jelenti, vagy azt akarja. Hát ezzel az apró különbségtétellel könnyen feloldható ez a látszólagos ellentmondás, és ezt támasztja egyébként alá az a hozzáállásbeli különbség is, amely itt a két rész között megfigyelhető. Ugyanis a 12. versben, vagy az első 12 versben arról olvashatunk, hogy az ember kitart. Ugye ezt említettem, hogy a kitartásról, az engedelmességről beszél, amelyet a próbák során tanúsít ugye a hívő. A 13. versben viszont azzal találkozunk, hogy az ember Istenre akarja hárítani a felelősséget, és ezért szólítja fel Jakab, hogy senki se mondja. És ez a felszólítás, ez nem egy ilyen filozófiai tétel, nem egy ilyen elméleti tiltás, nem egy olyasfajta bölcsesség, mint amit szoktunk hallani, hogy soha nem mond, hogy soha, hanem ez konkrétan egy imperatívus, egy parancs, hogy ne tedd, nem szabad, ne mondd azt. Senki se mondja. És miért kell ezt megparancsolnia Jakabon keresztül Istennek magának? Azért, mert az ember a bűneset óta mindig hárítja a felelősséget. Az ember magát mindig felmenti, és a környezetét, másokat, és végül Istent magát hajlandó okolni azért, hogy ő magát áldozatnak mutassa be, hogy ő áldozatnak tűnjön. Az ember bűnös természete szerint mindig lázad Isten ellen. Hát ha kicsit is körülnézünk a világban, állandó kifogás a kereszténység ellen, hogy ha van Isten, akkor miért engedi? Miért engedi Isten? Miért engedi Isten azt a sok szenvedést? Miért engedi Isten a háborút, az éhezést? És mindig Isten kerül így célpontba, mindig ő a vádlott, arról nem esik szó, hogy például az említett háborúkban kik azok, akik ölik egymást? Az emberek. Az emberek azok, akik gyűlölködnek. Az emberek azok, akik beálltak azon ideológiák mögé, amik milliók halálát követelték. Miért engedi Isten a szegénységet? Igaz, hogyha az ember félre tudná tenni a kapzsiságát, akkor a 100 leggazdagabb ember egyik pillanatra a másikra fel tudná számolni a szegény országokban az éhezést. De kit okol az ember? Istent. Mindig a másikat, mindig a környezet, és végső soron Istent magát. Hát ezt a magatartás formát, ezt a Szentírás egyértelműen a bűnnek tulajdonítja. Ez a bűn megjelenése. Ha megnézzük a bűnbeesés leírását Mózes első könyvében, a 3. fejezetben, miután Isten számon kéri Ádámot, hogy evette a tiltott fáról, mit felel Ádám? Az asszony, akit mellém adtál vala, ő adott nekem a fáról, úgy ettem. Az asszony volt a hibás, mert ő ment oda, ő evett először, ő a hibás. Sőt, várjunk csak, Isten, te vagy a hibás, mert te adtad mellém, ugye? Az asszony, akit mellém adtál, akit te adtál mellém. Hát én nekem esélyem se volt másik feleséget választani. Te adtad mellém. És a legutolsó dolog, amit megemlít a mondatban, Ádám, hogy ettem. Hogy igazából tényleg elkövettem. Ez a legutolsó. Az asszony, akit te adtál mellém, ő adott nekem, és egyébként tényleg elkövettem azt, amit megtiltottál. De láthatjuk, hogy nem csak Ádám válaszol így, Évát is számon kéri az Úr. Mondd az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél, amire érkezik a válasz, a kígyó ámított el engem. A kígyó ámított el. Úgy ettem. Ki a hibás? Nem én. A kígyó. Ő volt az. Oda jött és beszélt. Hát ki teremtette ezt a kígyót? Én. Én adtam meg azt, hogy beszéljen is. Ő ámított el. És hát valljuk be, hogy sokszor bennünk is felmerül a kérdés, hogy miért engedte meg Isten? Ha elolvassuk itt a bűnbeesés történetét, sokszor felmerül az a kérdés, hogy miért engedte Isten? Hogy került oda az a kígyó? Hogy tudott beszélni? Egyáltalán egy tökéletes kertbe minek rakott Isten egy tiltott fát? Annyival egyszerűbb lett volna, ha az nincs ott, nem? Hát ez a fajta felelősséghárítás mélyen benne gyökerezik az ember bűnös természetében, és a mai világ gondolkodásmódja, a modern pszichológiával egyébként karöltve még erősíti is ezt a hozzáállást. Engem fogadjanak el ilyennek, amilyen vagyok. Minden problémát a szülők okoztak, az ő problémáikat pedig az ő szüleik, és itt szépen visszajutunk egészen Ádámig és Éváig, akik pedig Istent okolták, tehát megint csak Isten a hibás. Na most ezzel szemben a Biblia mást mond. Azt olvassuk a példabeszédek 19.3-ban, hogy az embernek bolondsága fordítja el az ő utát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Az ember bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Ugye tudjuk azt, hogy a Biblia a bolond alatt azt az embert érti, aki nem számol Istennel, aki nem hisz. Ugye bölcsnek pedig azt az embert titulálja, aki Istenféli, aki Isten akarata szerint jár. És azt írja a példabeszédek, hogy a bolondságból következik az, hogy az Úr ellen haragszik az ő szíve. Az Úr ellen haragszik, őt okolja. A bolond okolja Istent, és a bolondságából, a hitetlenségéből fakad az, hogy elfordítja az ő útját, tehát nem helyes módon cselekszik, vagy esetleg elbukik egy kísértésbe. Ez az ő bolondságából fakad. Jakab levelében is találkozunk ezzel a bölcsesség, bolondság kettősségével. Ugye az 5. versben a kísértésben való kitartáshoz az Istentől jövő bölcsességet említi, mint szükséges dolog. Jakab is ezt a bölcsességet, az Isten félelmet említi, mint ami szükséges ahhoz, hogy kitartson az ember a próbatétel idején, vagy a kísértésben. Az alapigényben, a 13. versben pedig a bolond gondolkodást, az Úr ellen haragvást, a felelősség áthárítását tiltja. Ez ellen szólal fel. Tehát a bukás oka az mindig az ember bűnös természete, a hitetlensége, a bolondsága, így is mondhatjuk. És ennek alá támasztására mondja azt, itt a Jakab levele, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ez a 2. pontunk a vázlaton. Az Isten kísértése. Jakab erre az emberi téveszme helyre igazítására Isten egyik tulajdonságát hozza föl. Mégpedig azt, hogy Isten gonoszsággal, vagy gonosz dolgokkal, gonosz dolgoktól nem kísérthető meg. Tehát ezzel próbálja helyre igazítani ezt az emberi tévejgést. Egyszerűbben megfogalmazva egyébként azt is mondhatnánk, hogy Isten szent. Istent nem lehet gonosszal kísérteni, tehát Isten szent. Ő természete szerint nem fér össze a gonosszal. A Bibliában számtalan helyen olvashatjuk azt, hogy én az Úr szent vagyok. Én az Úr szent vagyok. Sőt, Ézsaiás könyvében megtriplázva mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. És a szent nem fér össze a bűnnel, a gonosszal, és ezért nem is kísérthető azoktól. Ennek ellenére viszont a gonosz próbálja megkísérteni Isten. Jób könyvének az elején olvasunk egy nagyon érdekes eseményről, amikor is a sátán megpróbálja az urat csőbe húzni, megpróbálja megkísérteni. Azt mondja neki, hogy avagy ok nélkül félél Jób az Istent? Nem te vettedé körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott te földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged? Nagyon érdekes, hogy tudjuk és olvassuk azt, hogy a sátán az emberekkel is próbál, az embereket is próbálja kísérteni, de még érdekesebb az, hogy itt Isten magát próbálja attól eltántorítani, vagy abban megingatni, hogy az ő szolgája, Jób, akit nyilván Isten maga választott ki szolgájának, hogy ő miért hűséges. De Isten nem kísérthető, és ezt Jób könyvében is bebizonyítja, amikor megmutatja, hogy Jób élete és hűsége egyedül az ő saját kezében van. Teljesen mindegy, hogy mit veszel tőle a sátán, Jób hűségesen megmarad mellette, és ebben is látszik, hogy Isten nem kísérthető meg a gonosztól. Bizonyos dolgokat megenged azért, hogy megmutassa az ő hatalmát, de Jób maga ugye sosem bukik el. Egy másik bibliai hely, a Jelenések 12:10, szintén úgy mutatja be a sátánt, mint aki próbálja megkísérteni Istent azáltal, hogy a választott népét vádolja előtte. Tehát a sátán Istent is próbálja azzal kísérteni, hogy azokat az embereket, akiket ő kiválasztott, akiket a vérén megvásárolt, azoknak a bűneit felsorolja, vagy azokat vádolja ő előtte. Azonban itt ugye nem azt olvassuk, hogy Isten nem kísérthető a sátántól, hanem azt, hogy a gonosztól, vagy a gonosz dolgoktól. Tehát nem csak a sátán ügyködéseit érhetjük a gonosz alatt, az emberbe is szorult bőven gonoszság, és az ember is próbálja kísérteni az Urat. Mózes 4. könyvében azt írja, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, megkísértették engemet, így már 10-szer, és nem engedtek az én szomnak. Az a nép, amit Isten kivezetett Egyiptomból, és látták az ő dicsőségét és a csodáit, a pusztai vándorlás alatt immár 10-szer kísértették meg az Urat. És hát Isten megkísértését leginkább Jézus életén követhetjük nyomon, mind az emberek részéről, mind a sátán részéről. Jézusról olvassuk, hogy mielőtt megkezdi a szolgálatát, tehát rögtön az evangéliumok elején, viteték a lélektől a pusztába 40 napig, kísértetvén az ördög által. Tehát még mielőtt bármit is tanított volna, Jézus viteték a lélektől a pusztába, és az ördögtől kísértetett. Azután nagyon sokszor az emberek, például a farizeusok, írástudók, vagy a szadduceusok mentek oda kísérteni Jézust ilyen fogósnak vélt kérdésekkel, mint például, hogy fizessenek-e adót? Melyik a nagy parancsolat? Hogy lesz a feltámadás? És persze ez teljesen hiába való próbálkozás volt az emberek részéről, mert Istent nem lehet a gonosztól kísérteni. Nem lehet kísérteni. De Jézus bejelenti a tanítványainak azt, hogy szenvedni fog és meg fog halni. Mire Péter megfeddi, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. Mit válaszol Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Távozz tőlem, Sátán! Péteren keresztül sem lehet megkísérteni Jézust. És végül, amikor már a kereszten függ, az arra menők mit mondanak? Szabadítsd meg magadat! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki! De Jézus nem lehetett eltántorítani, ő eltökélten ment a keresztre, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető. Hogyan mondhatná tehát akárki is, hogy Isten kísérti őt, amikor ő maga az Isten, és ezt látjuk Jézuson is, gonoszsággal nem kísérthető. Ezt a felelősséget, ezt nem lehet áthárítani. És a másik állítás, amivel ugyanezt támasztja alá az ige, itt Jakab levelében, az, hogy Isten maga senkit sem kísért. Tehát az egyik az, hogy Istent nem lehet megkísérteni, a másik pedig az az állítás, hogy Isten maga nem kísért senkit. Ezzel elérkezünk az embert érő kísértések kérdéséhez, ez a vázlaton a harmadik pont. És itt a Szentírásban szintén Isten tulajdonságával érvelnek amellett, hogy miért nem lehet ez igaz. Azért, mert Isten maga nem kísért. Ő egy olyan Isten, aki nem kísért. Ez a kijelentés ez csak azért érdekes, mert a Bibliában viszont van néhány másik hely, ahol konkrétan azt olvassuk, hogy Isten kísért. Hogy ő visz vagy vezet a kísértésbe. Hát megint csak úgy tűnik, hogy ellentmondásba kerül a Szentírás magával. Úgy látszik, hogy a Jakab levele nem egy egyszerű eset, de nézzük meg, hogy valóban ellentmond-e. Az egyik ilyen hely az a mindenki által jól ismert mi atyánk, az Úrtól tanult imádság. Az imádságban azt kérjük a mennyi atyánktól, hogy ne vigyen minket a kísértésbe. És ez a látszólagos ellentmondás, hogy itt azt mondjuk, hogy Isten visz kísértésbe, vagy őt kérjük, hogy ne vigyen, ez nem került el a római egyház figyelmét sem, ugyanis Ferenc pápa nemrégiben hivatalosan is megváltoztatta a mi atyánk szövegét, ne engedj minket kísértésbe esnire. Átváltoztatta, amit azzal indokolt, hogy Isten nem viszi kísértésbe a saját gyermekeit, azt a sátán teszi. Na most az érdekesség az az, hogy az eredeti szöveget, a görög szöveget nem lehet engedniként fordítani. Tehát az az ige, ami ott szerepel, azt sehol senki nem fordította engedninek. Az szó szerint vinnit jelent, esetleg még lehet vezetninek is fordítani, de a vinni a legmegfelelőbb fordítás. A pápa ezt megváltoztatta. Van egy rossz hírem a számukra is, hogy nem ez az egyetlen kritikus hely. Ugyanis Mózes első könyvében a 22. fejezet elején olvashatjuk, hogy lőn ezeknek utána az Isten megkísérti Ábrahámot. Mózes első könyvében. Az Isten megkísérti Ábrahámot. És ezután vizsgálja meg Isten, hogy kész lenne-e Ábrahám a saját fiát, Izsákot feláldozni. És a dolog pikantériája, hogy erre az eseményre maga Jakab is hivatkozik, a második fejezet 21. versében ugyanezt hozza föl, hivatkozik Ábrahámra. Tehát elképzelhetetlen dolog az, hogy Jakab ne tudott volna erről, hogy itt ez szerepel, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Na hát akkor mi lehet a megoldás, a látszólagos ellentmondás feloldására? Hát a megoldás kulcsa az, amit már korábban említettem, a kísértésnek a kettős jelentés tartalma. A kettős jelentés tartalma. Ugyanis a 13. vers folytatásából, ahogy ezt már korábban is említettem, de itt kiderül, hogy Jakab arról a kísértésről beszél, amely az ember bűnös kívánságaiból következik. És erre mondja azt, hogy Isten ilyen formán senkit nem kísért. Isten nem indítja az embert a bűnre. Nem csinál olyat, hogy az emberben lévő kívánságokat így felgerjesztené, hogy azután az megfogalván bűnre jusson, és végül pedig ugye halált nemzen. Ilyet Isten nem tesz. Az Úr próbára teszi a hitet. Ábrahám esetében is. Sőt, belevisz bennünket az úgynevezett kísértésekbe, vagy próbatételekbe, de kérhetjük imádságban, hogy ha csak lehet, kerüljük el ezeket a nehéz helyzeteket. Abba belevisz, de a bűnt nem szaporítja. Van azonban még egy nehéz hely, amit meg kell vizsgálni, mielőtt teljes nyugalommal hátradőlhetnénk. A 2 Sámuel 24 elején azt olvassuk, hogy felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és felingerlé Dávidot, ő ellenük, ezt mondván, eredj el és számláld meg Izraelt és Júdát. Hát ez megint azért problémás ez a hely, mert itt felingerli az Úr Dávidot arra, hogy megszámolja Izraelt és Júdát, és erről a népszámlálásról maga Dávid is megbánóan nyilatkozik, mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Tehát Dávid is megbánja, és ezek után Isten meg is bünteti ezt a tettét Dávidnak, tehát olybá tűnik, mintha az Úr maga venné rá Dávidot egy olyan cselekedetre, ami bűn, Isten felingerli Dávidot, és azután számon kéri rajta. Na most segítségünkre azért itt nincs vége a történetnek, mert a Krónikák első könyvében ugyanezt az eseményt úgy olvassuk, hogy támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámolja Izraelt. Tehát a Krónikák könyvében azt olvassuk, hogy a sátán volt az, aki felindította Dávidot. Tehát az egyik helyen Istennek, a másik versben a sátánnak. Az érdekesség, hogy Dávid viszont ugye saját magának tulajdonítja ugyanazt a cselekményt. Hogyan lehet ugyanazt a dolgot Istennek, a sátánnak és az embereknek tulajdonítani úgy, hogy a sátánt se mentsük, amiért Isten társa volt, és Istent se tegyük a rossz szerzőjévé? Kérdezi Calvin az institúciójában, és úgy folytatja, hogy könnyen, ha figyelembe vesszük a történtek célját és módját. És ezután kifejti, hogy Isten és a sátán és az ember is teljesen különböző célból, teljesen más motivációból és különböző módon viszi véghez a tervét. Tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Isten maga nem szorgalmazza az embert a bűn cselekvésére, ő maga nem kísért, viszont akár a sátánt, akár az emberek bűnös hajlamait is fel tudja használni az akarata érvényesítésére. Az ő tervének a megvalósítására. Ez egy ilyen kettős dolog, hogy ő maga nem szorgalmazza a bűnt, mégis fel tudja használni. De ez a kettőség, ez sok helyen előfordul a Bibliában, eszünkbe juthat József története, Izrael és Júda eltörlése, sőt, Jézus megfeszítése is, ahol az embereknek nem az volt a célja, hogy Isten tervét, az ő megváltását segítsék előre akkor, amikor felszegezték a keresztfára. Viszont, hogyha nem lenne ez a kettőség, ha ez nem így lenne, az azt jelenteni, hogy az Úrnak nincs hatalma a sátán és a bűn fölött. Tehát akkor, amikor azt látjuk, hogy Isten felhasználja akár a sátánt, akár az embernek a bűneit, arra, hogy az ő terve megvalósuljon, ez arról tanúskodik, hogy ő ezek fölött is hatalmat tud gyakorolni. Szintén hadd idézzem Calvint, nem lehetetlenség ugyanazt a tényt Istennek is, a sátánnak is, és az embereknek is tulajdonítani, de a szándékok és a kivitelezési módok különbsége azt eredményezi, hogy miközben ezek révén felragyog Isten tiszta igazsága, aközben lelepleződik a sátán és az ember gyalázatos aljassága. Láthatjuk tehát, hogy ha bár Isten a gonoszságot is felhasználja, mégis igaz az, amit Jakab itt ír a levelében, hogy ő maga senkit nem kísért abban az értelemben, hogy a bűn cselekvésére szorgalmazná, az ő kívánságainak a kiélésére buzdítaná az embert. Isten nem szerzője, és nem is okozója a bűnnek. És ennek alátámasztására hadd utaljak vissza Jézusra. Mert láttuk, hogy Jézus rendületlenül, megkísérthetetlenül ment előre. Ment előre a Golgotára, a keresztre, a halálba. És nem engedett. Jézus nem engedett a kísértésnek, még a keresztről sem szállt le, amikor ott mondták, hogy szállj le, akkor majd hogyha Isten fia vagy, szállj le. Ő pont azt mondta, hogy Isten fia vagyok, ezért nem szállok le a keresztről. De miért? Azért, hogy azután vétekre sarkaljon bennünket? Azért, hogy tovább szaporítsa a bűneinket? Nem. Azért, hogy eleget tegyen értük, hogy eleget tegyen a bűneinknek, a bűneinkért, és hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen. Hát kísért minket az Isten? Lehetséges az, hogy kísért minket az Isten? Lehetetlen. Amikor az életét, a vérét adta, hogy eltörölje a bűnt, és hogy üdvösséget szerezzen. Erre mutat itt rá Jakab, hogy ez egy lehetetlen dolog, abszurd dolog. Isten akarata és terve a bűn ellen irányul. A bűn ellen, arra irányul, hogy megváltson, hogy eltörölje a bűnt. Hát gondolkodjunk el, hogy ki felelős a mi nehézségeinkért. Ki felelős a mi bukásainkért főleg. Mi magunk vagy Isten? Mert Jakab leveléből azt láthatjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen Istenben bízunk mi a nehézségek elején. Milyen Isten az, akire rátestálhatjuk a felelősséget? Mert a Biblia szerint Isten személye, az ő szentsége kizárja azt, hogy őt gonoszra kísértsék, és azt is, hogy őt a gonosz szerzőjévé tegyük. Sőt, Isten maga az, aki a bűn eltörléséről és a helyreállításról gondoskodik. Hát most itt be kell, hogy fejezzük. Jövő héten innen fogjuk folytatni. Még én fogom folytatni a kívánsággal, és egészen el fogunk jutni a reménység szerint, ha Isten is úgy akarja, akkor a 18. versig, hogy az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, azért, hogy úgy ismerhetünk meg téged, itt a mai igéből is, mint aki hatalmas és szent Isten vagy. Köszönjük, Urunk, azt, hogy láthatjuk azt, hogy a te személyedben nincsen semmi gonosz, nincsen semmi tisztátalanság, és te magad összeférhetetlen vagy a bűnnel, a vétekkel. Köszönjük, Urunk, azt, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy a nehézség esetén, és akkor, amikor elbukunk, akkor senki másra nem ruházhatjuk át a felelősséget, senki más nem vádolhatunk a mi bukásunkért, a mi bűneinkért, mert egyedül mi vagyunk a felelősök érte, mi bennünk van, ami szívünkből jön, az összes bálványimádás és paráznaság, és minden egyéb bűn. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megmutattad, szemünk elé hoztad a mai napon. De hadd adjunk hálát azért, hogy téged olyannak ismerhetünk meg, mint aki nem szorgalmazolt bennünket arra, hogy, hogy a bűnben éljünk, hanem aktívan cselekedtél és cselekszel ellene. Te vagy az, aki közbeszóltál, aki közbeavatkoztál, és eltervezted azt, hogy hogyan váltod meg a te népedet a bűnből, a gonoszságból. Köszönjük, Urunk, hogy ma is felragyoghatott előttünk Jézus Krisztus személye, aki maga sem volt megkísérthető a gonosztól, mindvégig ellenállt azért, hogy a mi gonoszságunkat és azoknak büntetését magára vegye, és hogy a maga tökéletességével és a tökéletes igazságával ajándékozzon meg bennünket. Köszönjük, hogy egyedül ő benne lehet a reménységünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy láthatjuk, hogy a mi gyarlóságunk és az emberi ténykedésünk az semmiség a te hatalmadhoz képest, hogy mi nem tudunk ellened tenni abban az értelemben, hogy keresztül húznánk a te számításaidat, vagy megnehezítenénk a te dolgodat. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy minden hatalom ezen a világon a te kezedben van, és te az irányításodba tartod ezt, a mi életünket is. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki bennünk, hogy így tudjuk mi is magunkat te rád bízni, hadd tudjuk átadni az életünk irányítását a te kezedbe. Köszönjük, Urunk, hogy ezért a te hatalmadért bízhatunk abba, hogy minden kérésünket meghallgatod. Köszönjük, hogy ezért könyöröghetünk te hozzád, akár a gyülekezetünkért, hogy te formáld és te építsd azt testileg és lelkileg is. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk az idősebb testvérekért, a nehézségben lévőkért, hogy te tartsd meg őket magad mellett. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a fiatalokat és a gyerekeket, hogy munkáld ő bennük a hitet, az, hogy a te követésedbe járjanak ők is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk népünket, nemzetünket. Add meg, kérünk azt, hogy minél inkább a te akaratod szerint tudjunk, és tudjanak élni, és az szerint tudjanak járni a népünk vezetői is. Kérünk, add meg nékünk ezt, hogyha kedves ez előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Egy hirdetni valóról tudok. A jövő heti alkalmunk az a keddi Biblia óra lesz, ami meg lesz tartva. Tehát kedden este 6-kor lesz, úgy tudom, hogy itt a gyülekezeti teremben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.